Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A Végidő című sorozatunkban, amely két hetenként vasárnap este 8 óra 16 perckor hangzik el, legutóbb egy hatalmas téma volt soron, Isten üdvösség terve. Hát ez nagyon nagy horderejű téma, és emiatt két adást kell rá szánnunk. Az üdvösség tervén, Isten történelemben megjelenő üdvözítő munkájának, megváltás művének a tervét, a menetrendjét értjük, amely az új szövetségben úgy szerepel, mint Isten titka, vagy Isten akaratának titka, például az Efezusi Levél első fejezet 9-es versétől kezdve. Ezt olvasom. Isten megismertette ugyanis velünk akaratának titkát, jóságos tetszése szerint, melyet elhatározott benne, Krisztusban, az idők teljességének megvalósításáról, hogy Krisztusban, mint főben újra összefogjon mindent, ami a mennyben és ami a földön van, és általa lettünk részesei az örökségnek mi, akiket eleve erre rendelt, annak végzése szerint, aki mindent akaratának tetszése szerint cselekszik. Na most az üdvösség tervének 5 fő jellemzője van. Az első kettőről 2 héttel ezelőtt a legutóbbi adásban beszéltem. Először az üdvösség tervének meghatározott céljai vannak, másodszor pedig, hogy Isten üdvterve öröktől fogva létezik. Tehát ezekről esett szó legutóbb. Mára maradt az üdvterv másik 3 jellegzetessége. Kezdem is mindjárt a harmadikkal, vagyis azzal, hogy a terv teljesülése bizonyos és sziklaszilárd. Olyannyira, hogy dokumentuma is van, legalábbis a Biblia beszél egy olyan könyvről, vagy tekercsről inkább, amelyben a terv menete van lefektetve, és amely tekercs Isten kezében van, és amelyet csak az emberért adott áldozat, a megölt bárány, Jézus Krisztus képes átvenni Istentől, és feltörni annak 7 pecsétjét, hogy feltárja tartalmát, a történelem, az üdvösség történet titkát. Így áll ez a Jelenések könyve 5. fejezetének elején. Ez a könyv nem azért kell, mintha Istennek kellene valamiféle emlékeztető a saját tervéről, hanem azt jelképezi a könyv, hogy a terv az bizonyos, és pontosan úgy valósul meg, ahogy ő azt az idők kezdetén előre elgondolta. A Biblia több ilyen jelképes könyvről tud, és valamennyiről a Jelenések tudósít. Amelyikről itt szó van, a megváltás tervnek a forgatókönyve, az nem azonos például az életkönyvével, amely a Jelenések 17. és majd a 20. fejezetében jön elő, amelybe azok vannak beleírva, akik megkapták és elfogadták Isten kegyelmét az üdvösségre. És nem azonos a terv forgatókönyve az úgynevezett cselekedetek könyvével sem, amelyben szintén a Jelenések 20. fejezetében van szó, amelyet Isten a Biblia szerint az ítéletkor kinyit, hogy az emberek tettei alapján határozza meg, kinek-kinek a sorsát. Ez a 2 könyv azt a kettősséget jelképezi, hiszen végig ugye jelképes könyvekről beszélek. Szóval azt, hogy mindenki Isten kegyelme miatt nyer üdvösséget és örök életet, ugyanakkor jó vagy rossz cselekedetei és az ezek nyomán kiformálódó jelleme alapján nyeri el az üdvöt. Mert Isten képes harmóniába hozni ezt a kettőt. Kegyelem alapján és jelleme alapján, vagy cselekedetei alapján. De az itteni könyv az más. Ez egy harmadik jelképes irat, az üdvterv forgatókönyve. A jelenések 5. fejezetében megtudjuk, hogy az üdvtörténetnek ez a forgatókönyve a mennyei trónuson ülő Isten kezében van, és a tartalma titok. 7 pecséttel van lezárva, melyeket senki, de senki más, egyedül az Isten báránya, a megölt és mégis élő bárány, Isten fia képes és méltó feltörni. Amikor ő jön itt a jelenések 5. fejezetében, és sorra feltöri a pecséteket, akkor feltárulnak a történelem és a végidő eseményei. Isten üdvtervének 4. jellemzője az, hogy erkölcsi alapelvei vannak, és pedig ugyanazok, amelyek Isten erkölcsi alapelvei, az igazságosság és az irgalom, illetve ezek harmóniája. Isten ugye mindenható, és mindent megtehet, amit csak akar. De vannak erkölcsi alapelvei, és soha nem tesz semmit ezekkel ellentétesen. Ilyen elv az emberi szabad akarat feltétlen tisztelete, például, de most nem erről akarok beszélni, hanem arról a vezérelvről, hogy megváltó műve során Isten egyszerre érvényesíti az igazságosságot és az irgalmat. Egyszerre. És ez számára a legfontosabb, mert miről is van szó? Az ember tudatosan vagy tudattalanul a gonosz által félrevezetve minden esetre ténylegesen, objektíve megszegte Isten törvényét, az igazság törvényét, és elkövette a bűnt. Isten igazságos ítéletének kell tehát sújtania. Ettől csak egy módon menekülhetne meg, hogyha váltságot adna bűnéért, amire azonban nem képes. Egyet tehet, hogy elfogadja Krisztus a helyettes áldozat válságát. Az irgalom szempontja a következő. Isten engesztelhetetlenül gyűlöli a bűnt, mert az ellentétes vele, és ő soha nem fog kiegyezni vagy megalkudni a bűnnel. Ugyanakkor szereti a bűnöst, az embert, a lényt, akiben a bűn van benne. Isten tehát mindenkitől, aki üdvözülni akar, azt kívánja feltételként, hogy önként, szabad döntéssel váljon el a bűnétől, vallja meg azt, bánja meg azt, és aztán különítse el magát tőle. Válassza el magát. Igen, mondja, megtettem ezt és ezt a bűnt, de most megtagadom, elvetem, elítélem, elutasítom, nem vállalok többé közösséget vele, mert én nem ez vagyok. Nem akarok ez lenni. El akarok szakadni a bűnömtől, teljes valómban. Enélkül a határozott, a bűnt letévő gesztus nélkül Isten senkit sem üdvözíthet, mert ellenkezne erkölcsi elveivel. Aki bűnbánat híján, szabad akarattal, közösségben marad a bűnével, hát az ítélet alá jut, mert ez elkerülhetetlen. Ellenben a bűnét elvető, megtagadó, nem letagadó, hanem megtagadó bűnös, viszont kegyelemben részesül, és örök életet nyer. Ez tehát Isten egyik fő erkölcsi alapelve, az irgalom. A másik alapelv ezzel látszólag ellentétes, az igazságosság. Az ember megítélésében Istennél az irgalom mellett az igazságosságnak is feltétlenül érvényre kell jutnia, amely szerint a bűnösnek okvetlenül bűnhődnie kell, és nem lehet másként. Lévén pedig a bűn zsoldja halál, mondja Pál apostol a római levélben, a bűn zsoldja halál, tehát a bűnösnek meg kell halnia, de Isten ezt nem akarja. Ezt nem akarja, hanem ez a bűn szükségszerű és elkerülhetetlen következménye, mert a bűnös elszakadt az élet forrásától, Istentől. Itt nem a testi halálról, vagy első halálról van szó, amely mindenkit utolér földi élete végén, hanem a második halálról, az örök halálról, a kárhozatról, ami nem más, mint Isten nélkül maradás, Istentől elhagyatott létállapot. Már most Isten semmiképp nem akarja hagyni azt, hogy az ember ilyen végleges halált halljon. Ezért ő maga vállalja a büntetést a bűnös ember helyett, ő szenvedi el a halált, fiában, Jézus Krisztus helyettes élet áldozatában. Jézus Krisztus áldozata a megváltás terv szíve és középpontja. Tehát így születik meg a megbocsájtás. Az ember megszabadul a haláltól, és ahogy János evangélista mondja, ha meghal is, mármint az első, a testi halállal, ha meghal is, élni fog. János 11. fejezet, 25-ös vers. A hívő gondolkodás, hogy nagyjából eddig szokott eljutni, pedig valójában még ennél is sokkal több történik, mégpedig az üdvtervnek a lényege. Ugyanis a megváltásnak és a megváltás ajándékainak célja nem csak az, hogy akik ezt elfogadják, áldottnak érezzék magukat földi életükben, és jó reményük legyen az üdvösségre. Az ajándékok legfőbb célja az, hogy létrejöjjön egy új, reálisan újfajta ember. Az új ember egy olyan ember, aki alkalmas, illetve alkalmassá tehető az örök életre, és az ilyen új emberekből pedig létrejöjjön egy olyan közösség, az egyház, amely szellemileg még e világban él, de már Isten országának, az új ég és föld világának lakója, mert életét az isteni ország törvényei szerint rendezi be, és másokat is hív ebbe az országba. Igen, Isten terve nagyszabású terv. Tehát arról is szól, hogyan kezdi el létrehozni Isten a maga családját a földön olyan emberekből, akiket alkalmassá tett arra, hogy az ő országában éljenek. Amikor Isten valakit újjáteremt, olyan embert teremt, aki személyiségében, jellemében hasonlít fiára, Jézus Krisztusra. Ez az üdvösségre való alkalmasság fő ismérve, a Krisztus hasonlóság. Már most ugye mi kell ehhez? Nem elég, hogy Isten megbocsássa a múltban elkövetett bűnöket, hanem az is elengedhetetlen, hogy emberét a jövőre nézve is felszabadítsa Isten a bűn uralma alól. Amikor az ember újjá születik Istentől, olyan új ember születik meg, aki elvileg képes arra, hogy többé ne kövessen el bűnt, bűn nélkül éljen, ahogyan Jézus élt emberként. És nem azért volt képes rá, mert Isten fia volt, mert Isten volt. Hiszen éppen hogy, amikor emberré lett, letette istenségét, úgy mondja Pál apostol a Filippiekhez írt levélben, kiüresítette önmagát. eltunilik isteni tulajdonságaiból, és szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Tehát Jézus valóságos emberként volt bűntelen, mert állandóan Isten közösségében volt. Na most erre, elvben, már minden újjászületett ember is képes, hiszen Isten ezért szabadította meg a megromlott természetétől. Hát ez van elméletileg. A gyakorlatban viszont az a helyzet, hogy az ember, aki még ebben a világban él, régi természete időkről időkre, régi természete időről időre bűnökbe viheti az embert. Az első János levél, 2. fejezet, 1. verse így írja ezt le. Ne kövessetek el bűnt, ez az elv, mert erre már képesek vagytok. De, folytatja a szerző, ha valaki mégis bűnt követne el, van szószólónk az atyánál, Jézus Krisztus, az igaz. Ha az ember újjászületése után mégis bűnt tenne, a bűnbocsánatban megvan a lehetősége, hogy újra és újra visszatérjen a bűntelenség és az örök élet állapotába. Az ember fokozatosan megszabadul romlott természetétől, Isten életéből részesül, nincs többé a sátán hatalmában, hanem képességet kap Istentől arra, hogy megkötözze a sátánt, és uralkodjék felette a maga életében. Továbbá a bűnbocsánattal és az újjászületéssel felszabadulnak bennünk bizonyos eddig ismeretlen vagy nem használt képességek. Köztük az első és legfontosabb, amiről sajnos ma mégis olyan nagyon kevés szó esik az egyházi tanításokban. Tehát, hogy az legfontosabb, hogy akik újjászületnek vízből és Szentlélekből, azok, de csak azok, hangsúlyozom, képessé válnak megérteni Istent. Hát ez a legfontosabb. Isten szavát, akaratát. És korábban pedig erre nem voltak képesek, mert újjászületetlen ember nem képes megérteni Istent. Egyszerűen nem képes. Az újjászületettek továbbá képessé válnak arra is, hogy Istennel közösségben megtartsák a parancsokat. Azok szerint cselekedjenek, és ennek nyomán a jellemük fokozatosan Jézus Krisztus képmásává alakuljon, de ez erről már volt szó. Végül Isten üdvtervének utolsó, 5. jellemzője, hogy ez a terv a gonosz erőivel folytatott állandó küzdelemben valósul meg, és nem másként. Hát miért? Amikor az Édenkertben az ember a bűnben elfordult Istentől, engedetlenné lett vele szemben, nem bízott benne, és nem hitt neki, hanem a kísértő, a kígyó, a sátán felé fordult, nos, akkor átadta neki nem csak önmagát, hanem ezzel a hozzá tartozó számára teremtett világot is. És az emberrel együtt a világa is a gonosz uralma alá került. Ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon végtelenül tragikus tény. A Szentírás nagyon élesen fogalmaz, főleg János, amikor azt mondja, hogy a sátán e világ fejedelme. Evangélium 12. fejezet 31-es vers. Vagy a levegőbeli hatalmasság fejedelme. Meg azt mondja az első János levél, hogy az egész világ a gonoszságban vesztegel. És így tovább. Egy csomó ilyen hasonló kifejezés van. És ezek arra utalnak, hogy sok ember, tömegek erkölcsi normáit, gondolkodását, céljait öntudatlanul akár befolyásolja a világban létező gonosz, sőt Pál által a világ fejedelmének nevezett gonosz. Félrevezetése hatással van mindenre, a filozófiára, a kultúrára, az oktatásra, a pénzügyi és gazdasági életre, és persze a hétköznapokra is abszolút hatással van. A gonosz a hitetlen világ felett bizonyos hatalommal bír, amelynek leglényegesebb része, hogy megvakítja, megsüketíti, megkeményíti, érzéketlenné teszi az embereket az evangélium örömhírére. Mert csak ezzel válaszolható meg az a kérdés, hogy az emberiség nagy része miért nem fogadja el Isten kegyelmét, Krisztus evangéliumát, a szabadítást. Az nem állítható, persze, hogy a gonosz az egész világot így egy az egyben uralná. Egyedül Isten az, aki korlátlan hatalommal rendelkezik. De ő, Isten, a maga bölcsességében megengedte a gonosznak, hogy előre meghatározott kereteken belül igenis működjék a világban. Isten azonban a fiában hívőket kiszabadította a sátán hatalma alól, olvassuk a Kolosszeiekhez írott levél első fejezet 13-as versében. A gonosz az életben sokszor a legegyszerűbb, banális, kézenfekvő, hétköznapinak tűnő formákban jelenik meg, ezért is olyan megtévesztő. Csak azok képesek felismerni, akik Isten szent lelkének az uralma alatt élnek. Isten erői, Krisztus hívei és a gonosz a sátán erői, tehát változó intenzitással és változó sikerrel. Harcban állnak egymással a történelemben, és kinek-kinek a magánéletében. Ez a nagy küzdelem, így nevezi a Jelenések könyve a 12. fejezetben, ez a nagy küzdelem tart végig az üdvtörténet a történelem folyamán Krisztus győzelméig. A küzdelem persze nem ilyen harci eszközökkel folyik, hanem szellemi és erkölcsi fegyverekkel. Ahogy Pál apostol mondja a Római Levél 12. fejezet 21-es versében, a gonoszt jóval győzd le. Ez az alapelv. A gonoszt jóval győzd le. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Végidő. Avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.